Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a 9. fejezet 24. versétől kezdődik a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, két héttel ezelőtt az a mondat, amit a prédikációban elmondtam, és hét során több helyről visszakaptam, az nem volt más, mint az, hogy a máv mennyit késik. Úgy néz ki, hogy valakiben ez nagyon sokáig visszhangzott, hogy a mávról prédikált. Nem akartam így kimondani, hogy a mávról van szó, de hát Magyarországon egy vasútársaság van, akik ezzel foglalkoznak. És tehát erről beszéltem két héttel ezelőtt, és akkor a várakozásról volt szó. Milyen kínzó is a hosszú várakozás, amikor valami tudjuk, hogy el fog jönni, de mégsem jön el, vagy nem akkor jön el, amikor kellene, hogy eljöjjön. De most egy másik várakozásra hadd utaljak, méghozzá az egészségügyben töltött várakozásra. Hát erre azt gondolom, hogy mindegyikünknek komoly tapasztalatai vannak, hogy egy orvosi váróban, vagy egy szakrendelőben, amikor hiába időpontra megyünk, az semmit nem jelent, hanem várjuk, hogy bekerüljünk. És hát ilyenkor az én kedvenc játékom, amit mindig játszani szoktam, az, hogy a logikus gondolkodásom segítségével megpróbálok rájönni, hogy milyen logika szerint jön ki itt egy valaki, és megy be a másik ajtón. Mert hogy kívülről mindig csak ezt látjuk, hogy innen kijön, oda bemegy, aztán egy harmadik ajtón jön ki, megint eltűnik. Ha fontos ember, az sok papír van nála, a kevésbé fontos ember, akkor nincs nála papír. Ha nagyon fontos ember, akkor van a nyakában ilyen orvosi eszköz, hanem akkor nem. Tehát, hogy hát ezzel lehet aztán kísérletezni, meg rá lehet jönni nagy logikákra, hogy milyen logika alapján jönnek és mennek az emberek. Arra szoktam ilyenkor gondolni, mert hát olyankor is teológus vagyok, hogy a mi életünk pontosan ugyanilyen. Kijövünk, bemegyünk, eltűnünk, megjelenünk, nem értjük, hogy miért azon az ajtón megyünk be, miért a másikon jövünk ki. Nem értjük, hogy ez az ajtó, ez hova nyílik, de mégis bemegyünk, aztán előbukkanunk valahonnan. És valahogy azon gondolkodtam, hogy ha bennünket kívülről, talán egy fikció, ez hát nincsen így, de ha mondjuk két angyal nézne bennünket föntről, és azon beszélgetne, hogy mit csinálnak ezek az emberek, akkor elképzeltem, hogy egy ilyen párbeszéd játszódhatna le, hogy mit csinálnak ezek. Mennek. Hová mennek? Sehová. Csak úgy mennek. Innen oda, onnan ide, addig, amíg bírnak menni. Addig mennek. Mint hogyha ez lenne az életünk. Hogy jövünk, megyünk, néha tudatosan, néha kevésbé tudatosan, csak néha sokszor bandukolunk. Szerencsére a magyar, ékes magyar anyanyelvünkben rengeteg szó van erre, hogy valaki megy valahová. Mert lehet menni, lehet vánszorogni, lehet bandukolni, lehet rohanni, lehet futni, lehet szögdelni, ugrándozni, valahova járhatok, meg valahova mehetek, ha járok, akkor az többször történik, ha megyek, akkor csak egyszer történik, ha épp most megyek, akkor meg még tovább csak egyszer történik. Tehát ki lehet fejezni nagyon sokféleképpen azt, hogy valamerre tart az életem, de ha csak megyek, ha csak simán úgy jövök, megyek, az tulajdonképpen a legbiztosabb recept arra, hogy soha ne érkezzek meg. Tehát az, amikor az ember csak jön, megy, akkor biztos, hogy megérkezni nem fog. Ha az ember kijön innen, oda bemegy, akkor biztos, hogy valahogy úgy megérkezik valahová, de biztos nem oda, ahova meg kell, hogy érkezzen. És látjuk persze, hát ilyenkor azokat az embereket, akik jönnek, mennek, hogy micsoda aktivitás van bennük. Mondjuk lehet, hogy azért sietnek annyira, hogy nehogy megszólítsuk őket, mert akkor ott már válaszolni kell, meg meg kérdések vannak, sokszor úgy eltűnnek ezek az emberek. Sokszor azt látjuk, hogy nagyon sok az aktivitás, és sok ilyen embert is ismerünk, aki nagyon aktív, úgy rengeteg mindent csinál az életében, de aztán kiderül, hogy tulajdonképpen, ha az igazán fontos dolgokat nézzük, akkor azokat mégsem csinálja meg. Nagyon sok olyan ember van, aki rengeteg energiát beletesz abba, hogy az életét élje gyorsan, nagyon sok energia befektetéssel, de tulajdonképpen önmaga körül kezd el pörögni. Azt is lehet nagy energiával csinálni. Amikor önmagam körül pörgök, amikor saját magammal vagyok elfoglalva, a saját gondolataimmal, a saját életemmel, a saját mindenemmel, nem számít semmi más. Azt is lehet nagy energiával csinálni. Na vajon milyen a mi életünk? Ez az ige ebben gondolkodtat el bennünket, és hiszem azt, hogy az Úristennek valami ilyesmi üzenete lehet nekünk számunkra ezen a vasárnapon, hogy mi hogyan képzeljük el az életünket, hogy ilyen, mint amilyen ott az orvosi rendelőben, hogy ki jön, bemegy, mindenféle logika nélkül, persze tudom, hogy ennek van logikája, csak mi halandó emberek ezt nem látjuk át. Vagy van egy pont, ahol én most tartok, és tudom, hogy merre megyek. Van egy cél előttem. Milyen az életünk? Szándékosan nem azt kérdezem, hogy milyennek látszik az életünk, mert a látszat az nagyon sok esetben ellentétes azzal, amilyen. Ugyanis kívülről vannak, ahogy az előbb említettem, olyan emberek, akik a fontosságok teljes tudatában pörögnek ezerrel az életben, és kiderül, hogy igazából maguk körül pörögnek, és nem haladnak egyből a kettőre, nem jutnak előre. És olyanok is nagyon sokan vannak, akikre azt mondják, hogy ő egy lusta ember, ő most milyen eredményt ért el, mit tett le az asztalra, hát ez ugye egy divatos kérdés, hogy ki mit tesz le az asztalra. És lehet, hogy ez az ember, aki ott ül a mező szélén, egy ilyen hosszú fűszálat rágcsál a fogával, nézi a felhőket, lehet, hogy ez az ember, ez az Isten felé olyan rohamos tempóban halad, amire senki más nem lesz képes. Tehát ez az ember, aki a felhőkben gyönyörködik, és az Úristennel imádkozik és beszélget, és rátalál valamire, ebben az emberben több minden történt a tekintetben, hogy a célja felé haladjon, mint azzal az emberrel, aki önmaga körül elképesztő energiával képes pörögni. Tehát merre tart az életünk? Azt gondolom, hogy Isten egyik legnagyobb ajándéka az számunkra, hogy egyrészt valahonnan jöhet az életünk, és ami még talán ennél is nagyobb ajándék, az, hogy valahova tart az életünk, hogy valahová mehetünk. Az, hogy a mi életünket nem kell, hogy cél nélkül éljük. Világos célt mutat nekünk az Úr, és hogyha az Isten megmutatja nekünk, hogy mi az én hivatásom, mi az én feladatom, mi az én küldetésem, akkor azt gondolom, hogy értékes és hasznos lesz az életünk. Nézzünk meg egy példaképet, bármilyen példaképünk van nekem, hogyha felidézem, hogy kik voltak fiatalabb koromban a példaképeim, akiket gyerekként is utánozni akartam, meg olyanná lenni, mint amilyenek ők voltak, akkor azt figyeltem meg, hogy egyikőjük sem volt egy nagy tempójú ember. Egyikőjük sem azért lett példakép számomra, meg számunkra, mert olyan elképesztően gyorsan élte az életét. Hanem pont azért, mert céltudatos volt. Tudta, hogy honnan jön, tudta, hogy hová megy, és tudta, hogy ha nem is éppen tudja, hogy hogyan, de azt a célt el fogja érni. Nem látszik sokszor a harmadik lépés. Nem tudom, hogy jövő héten mi lesz. A következő lépés látszik. És hogyha ezt be tudom rendelni a nagy cél alá, hogy az Isten felé tartok, az Isten mennyei elhívásának a jutalma felé tartok, akkor ezt nevezzük értékes életnek. Tarthat bármerre az életem, de az nem biztos, hogy értékes lesz. Az lehet, hogy a világ számára értékes lesz. Ez az, amit Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy elhervadó koszorú, hogy lehet kapni olyat is, az is nagyon szép. Ugyanúgy néz ki a elhervadó koszorú, mint a hervadhatatlan. Egy különbség van. Az elhervadó elhervad. Hogy az elhervadó az olyan, hogy fölrakják az ember fejére, és akkor tetszelek benne, meg büszke magára, és aztán jövő héten már elkezd honnyadni, aztán meg elhervad. És nem lehet vele mit csinálni. Nagyon komoly problémának érzem ma a céltudatlanságot. nagyon komoly problémának. Hogy mintha az egész világunk egyfajta ilyen bizonytalanságban lenne, hogy nem tudjuk, hogy merre megyünk. Hogy úgy érdek bennünket az események, hogy úgy történnek velünk a dolgok, de mi magunk olyan ritkán tudjuk azt a határozott irányt, azt mondod, hogy én ezen az úton akarok járni, én az Isten útján akarok menni. És hogyha Jézus azt mondja, hogy én bocsássak meg, hiába mondja más, hogy ne bocsássak meg, én akkor is megbocsátok. Na, ez egy céltudatos élet. Ez egy céltudatos élet. Mit akarok kezdeni az életemmel? És inkább úgy tegyem fel ezt a kérdést, hogy Isten mit akar velem kezdeni? Mire akar engem felhasználni? Valamire akar? Tehát ez a nulladik, ez a biztos. Vagy első. Hogy azért vagyok itt, mert Isten valamit akar velem adni a világnak. Isten akarja, hogy valamit én képviseljek, valami fontos dolgot képviseljek. És nyilván, kedves testvérek, hát ő maga a cél, Isten a cél. Ebben egyetértünk. De a nagyobb kérdés most számunkra az, hogy ma mi a cél? Tehát, hogy jó, rendben, a távlati cél megvan, oda menni az Istenhez, arrafelé irányítani az életünket, hiszen az a gyászunkban, a halálunkban is megnyugvást fog adni, hogy megyünk az üdvösség felé Isten ajándékaként, Isten hitünkben. Na de addig mi történik? Addig milyen célokat tűzöl ki? Addig mit kezdek az életemmel? Úgy vélem, hogy hálát lehet adni azért, hogy a nagy cél az ott van előttünk. Ez szuper, ez tökéletes, ez az isteni ajándék. Ennél nagyobb ajándéka nincsen az Istennek, hogy üdvözít bennünket. Szóval, hogy ez jó esetben lelkesíteni kell, hogy lelkesíteni kell bennünket ennek, hogy Isten üdvözít minket, hogy a földi életünk az a földi életünk, de nincs ott vége, hanem megyünk tovább, megyünk az Isten felé. Annak, aki hisz Krisztusban, annak elérhető ez a folytatás. Ez egy nagyon kiváló ajándék az Istennek, de hogyan jutunk oda? Mit kezdünk ma? Ma hogy van célunk? Azért nehéz ez, mert ami nekem valamerre van, az a másik embernek nem arra van. Amire én azt mondom, hogy az arra, a másik embernek annak nem arra lesz. Istent én arra látom, Isten felé, ha én futni akarok, akkor arra kell futnom, de hogyha én azt mondom, hogy a másik embernek te arra fussál, nem biztos, hogy az Istenhez fog odaérni. Mert nekem arra van, másik embernek meg másfelé. Olyan ez, hogy ami engem foglalkoztat, ami engem bizonytalanít, ami aggaszt, vagy ami erőt ad, azt én általánosságban magamra nézve tudom megfogalmazni. És éppen ezért van az, hogy nagyon rosszul vigasztal az az ember, aki válaszokat ad, hogy ezt így csináljad, úgy csináljad, pedig ilyen praktikákat vágyunk. Erre várunk, hogy valaki mondja meg, hogy mit csináljak. Valaki mondja meg, hogy mit higgyek. Valaki mondja meg, hogy hogy döntsek. Az vigasztal rosszul, aki megmondja, hogy az ember hogyan döntsön. Nem lehet ezt megmondani. Támpontot lehet adni. Van olyan eset, amikor nagyon erősen cselekedni kell. Ha valaki éhezik, ökumenikus ima héten erről volt szó. Ha valakinek kenyér kell, adják kenyeret, akkor ott nem támpontokat kell adni, hanem kenyeret kell adni. De ha valaki döntési helyzetben van és bizonytalan, akkor neki nem arra van szükség, hogy én mondjam meg neki, hogy figyelj, arra indulj, mert a cél arra van. Pál apostolnál ez a kérdés, hogy merre van a cél? Mi az a cél? Merre van, eszembe jutott Tőserdő, majd ki kell mennem megnézni a Tőserdő nyaralomban, mi újságban, itt télvíz idején. Eszembe jutott Tőserdő, ugye mindig nagy kérdés szokott lenni, tőspünköstkor. Hol is van a tőserdői gyülekezeti nyaraló? Merre kell menni? Hát én mondhatom, hogy Békés Csaba felé. De aki Békés Csabán lakik, vagy aki Szarvason lakik, és Békés Csaba felé indul el, az megkerüli az egész földet, mire odaér. Nekem arra van az Isten, neked nem biztos, hogy arra lesz az Isten. Csak akkor, hogyha ott állsz, ahol én vagyok. Ha abban a helyzetben vagy, ahol én vagyok. Vagy ezt a gyönyörű képet, ezt az Isten felé fordulást, Isten elérését, hú, hát ez József Attila annyira gyönyörűen fogalmazza meg. Van ez a gyönyörű vers, ami így kezdődik, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Hát könnyen járhatunk így, hogyha nagyon konkrét tanácsokat adunk, hogy arra kell menni. oda lehet jutni, csak az ember megkerüli a Földet. Ellenben, ha visszafordul, ha hátra néz, ha körülnéz, hol van az Isten? Ott van az Isten, mindenképpen ott lesz az Isten. Ezért arra a kérdésre, hogy merre, erre nagyon nehéz választ adni. De arra a kérdésre, hogy hogyan, arra nem nehéz. Azért, mert Pál apostol a futás képét használja erre. Van egy cél, hogyan jutok el odáig? Szeretném azt mondani, hogy ez a futás képe, ez egy gyönyörű kép, amely mit jelent? Kezdjük az, amit nem jelent. Nem jelenti azt, hogy mindannyiunk, hogy egymás vetétársai lennénk. Pál apostol így kezdi, hogy nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Ez nem arra utal, hogy mi itt mindannyian futunk az Isten felé, és akkor közülünk egybefutó lesz, és a többiek meg nem. Nem ezt jelenti. Hanem mit jelent? Azt, hogy mindnyájunknak megvan a lehetősége arra, hogy odaérjünk az Istenhez, mindnyájunknak megvan a lehetősége arra, hogy célja legyen, hogy befusson, hogy beérjen, hogyha arra tartunk, amit Isten nekünk kijelöl. Erről volt szó az oltár előtti igében, emlékeznek a testvérek, a szőlőmunkások példázatában, hogy az utolsó, aki 5-kor ment ki dolgozni, ugyanúgy megkapta a jutalmat, mint aki reggel 9 óta dolgozott. Erre szokták a hittanosok azt mondani, hogy de hát aki a halálos ágyán tér meg, hát az ugyanúgy üdvözül. Hát a szőlőmunkások példázatában Jézus erről beszél, hogy aki végül a célt eléri, teljesen mindegy, hogy mikor kapcsolódik be, hogy gyerekkorába, vagy időskorába, vagy még később, az meg fogja kapni a jutalmat, mert az számít, hogy hiszek-e az Istenben, hogy itt jó ember vagyok-e, hogy cselekszem-e a mennyei atyám akaratát, majd ott, amikor már megtérek, meg egyébként addig is. Nyilván lesz elszámolni valunk a jó Istennel, de ki tudna megállni úgy az Isten előtt majd azon a napon, hogy Uram, én mindig jó irányba mentem, de hogy? Hát mindannyiunk élete olyan, mint az orvosi rendelőben. Kijövünk, bemegyünk, varga betűk, mire megtalálunk valamit? Hát mennyit szenvedünk, és izzadunk, és könyörgünk, és sírunk, és gyászolunk? Hát mind, ez az életünk. Hát ez az életünk. Ahogy a nagy futó a célra tekint, úgy kell bennünket is, hogy lázba hozzon a cél. Van célunk. Az Isten ad nekünk célt. Amikor kisiskolás voltam, meg egyetemista is, egy dologgal lehetett engem végtelenül kihozni a sodromból, de akkor nagyon mérges voltam. Nem akkor, amikor papírgalacsinnal dobáltak meg hátulról általános iskolában, azzal is, de azzal, amikor egy oktatóm a világ legizgalmasabb témáját, a világ legunalmasabb retorikájával adta elő. Hát a cél az olyan, hogy Pál apostolnak zseniális ez a futóképe. Hogy nem lehet úgy csak úgy be, tehát úgy nem lesz cél elérés, hogyha csak úgy besétálgatok. A futó, testvérem sportoló, úgyhogy már én magam nem voltam az, de hát láttam, hogy gyerekkorában mit csinált, mindenét rá kellett állítani erre az ügyre. A táplálkozását, mindig én is ettem ezeket a dolgokat. A napi rendjét, mikor kell föl, mikor megy ki edzeni, mikor sportol, mikor pihen, mennyit alszik. A sportoló ráállítja az egész életét, minden idejét, minden figyelmét arra, hogy elérje a kitűzött célt. És Pál apostol ezért hozza ezt a példát, mert nekünk is pontosan ugyanígy kell lennünk. Pontosan ugyanígy kell a mennyei cél felé futni, ráállítani a figyelmünket. Uram, mit szeretnél most csinálni velem? Mit mondjak most? Hogy döntsek most? Kérdezni, kutatni, menni. És akkor megyek a cél felé, csak lelkesen. Mert az, akit nem lelkesít ez, szokott engem azt gondolkodtatni, hogy ha nem lehet egy hívőt megkülönböztetni a hitetlentől, vagy csak annyiban, hogy a hívő azt mondja, hogy hiszek Istenben, akkor ez a hívő, ez hitetlen. Mert egy hívőnek, ahogyan egy sportolónak látszik az életében az akarás, látszik az életében az, hogy együgyű abban az értelemben, hogy egy ügye van, amire igazából koncentrál, akkor nekünk, keresztény embereknek is látszódnia kell az életünkben, hogy egy, ami igazán fontos nekünk, hogy az Úristen mit mond, hogy mit akar, mit javasol, vagy mit rendel nekünk. És akkor, kedves testvérek, utolsó gondolatként engedjenek meg ennyit, még hogy Pál apostol az utolsó versbe sanyargatásról, engedelmessé tételről beszél. így lehet megérteni ezt, hogy mit jelent az, hogy megsanyargatom a testem, mert nem azt jelenti, amit a középkorban a szerzetesek csináltak, meg nem azt jelenti, hogy tudom én, direkt fájdalmat okozok magamnak, meg nem a végletes sanyargatásról van szó, hanem az önmegtagadásról, arról van szó, hogy ha egy célt kitűzök, akkor minden más célról lemondok. Nincsen két cél. Olyan futó nincsen, aki két cél felé fut egyszerre. Ha két cél felé futunk egyszerre, akkor ingázunk. Akkor soha nem fogunk célba érni. Ezt szoktam a házas pároknak is mondani, hogy először is gratulálok nekik, hogy sikerült kiválasztaniuk a párjukat, másrészt meg gratulálok ahhoz, hogy le tudtak mondani 3 milliárd másik hölgyről vagy férfiról. Hát a házasság az nem csak egy valaminek a kiválasztása, vagy egy valaki kiválasztása, hanem lemondás az összes többi potenciális, meg nem potenciális jelöltről. És keresztény életünkben is a cél kiválasztása, vagy a cél megtalálása, az nem csak a cél megtalálásáról szól, hanem hogy akkor ez már nem kell, ezt nem követem, ezt el lehet felejteni, ez már a hátam mögött van, ezen már túl vagyok, ezen már túljutottam. Lemondás, ilyen értelemben, hátrahagyás, már nem fontos, fontos az is, de már nem annyira fontos, mert ott van az igazi cél, Isten felé haladunk. Kedves testvérek, talán ezer másik cél is létezik, és annyiféle célt teljesítünk az életünkben, és persze a nagy cél előtt sok kicsi cél is van, mindig a következő méter, a következő nap, a következő fölkelés, a következő reggel. De ott van előttünk az a nagy cél, amit én nagyon szeretnék kívánni, és ezért imádkozom a testvérekért és önmagamért is, hogy lelkesítsen bennünket a nagy cél, hogy megyünk az Úristen felé, hogy tartunk az ő mennyei országa felé, hogy Isten adni akar nekünk, előkészít számunkra valamit, amit ide akar nekünk adni. És akkor ez rajtunk múlik, elfogadjuk. Elfogadjuk ezt, amit az Úr akar nekünk adni. És hogyha megérkezünk, akkor megkapjuk a koszorút, a hervadhatatlant. Nem az elhervadót, hanem a hervadhatatlant, az örököt. Isten akarja ezt nekünk adni. Adja ő, hogy lelkesedni tudjunk ezért. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mai üzenetedet. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, és ma is célt adsz nekünk. Mai napra is, de talán egész életünkre is. Istenünk, imádkozunk azokért a testvéreinkért, embertársainkért, akik keresik az ő céljukat. Mutasd meg, Urunk, nekik, hogy jó dolog felé tartani, hogy megéri téged választani, megéri téged követni, mert amit te adsz, az örök, az soha nem változik, annak mindig lesz értelme, ereje, hatalma. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretet parancsolatai szerint élhetjük az életünket, és ez segít feléd bennünket. Áldj meg, Urunk, bennünket az útkeresésünkben, és az úton maradásunkban is. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.